Eltűnt épületek és életképek. A háború előtti Budapestről ez a címe annak a felhívásnak, amelyel találkoztam, és amely egy nagyon érdekes kezdeményezésről szól. De előjáróban hadd mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy itt a Civil Rádióban is többször foglalkoztunk már a Fortepán rendkívül izgalmas fotóanyagával, és nyilván sokan a hallgatók közül is találkoztak már ezzel. Ám ez a mostani kezdeményezés, ez nem pusztán álló képeket jelent, hanem valami mást. Erről faggatom ennek a dolognak a kitalálóját, kezdeményezőjét, Kondacs Andrást. Két animációs filmet adtak közre, és ebből most éppen a másodikat láthatjuk, ami hát egy nagyon érdekes próbálkozás. Kérem, hogy egy kicsit beszéljen erről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönjük szépen a lehetőséget. Igen, ő már a második film, most fejlesztés alatt van már a harmadik is, mert ez egy ilyen két mini trilógia lenne, tulajdonképpen az első trilógiának a harmadik része most hamarosan elkészül tavasszal, és utána újabb három filmen fogunk majd dolgozni. Tulajdonképpen az első és a második részben olyan épületeket választottunk ki, több mint 1500 kép közül, amik zömében azért menthetőek lettek volna. Tehát ugye a Budapest negyedét nagyon erős találatok érték a 44-45-ben, viszont ezek között, az épületek között nagyon sok olyan volt, ami menthető lett volna, és ez nekünk nagyon fáj. Például a Lóy palota, ami a mai Széchenyi téren állt, ott a tetőszerkezete sérült meg, tehát nem nagyon volt annyira indokolt a bontásra ítélése. Nyilván voltak mögött a politikai szándékok is, hogy ez az épület valamit szimbolizált, ami szerintük nem volt szerencsés. De ki tudnám emelni még a Dunakorzót is, ahol a Kornet udvar és a Vigadó maradt csak, hogy meg is, akkor száradó sorok vannak most a mai világörökség helyén. Tehát két olyan dolog van, ami nagyon fontos volt a filmekben, hogy olyan lokáción legyenek, ami mert tényleg nagyon látszik az, hogy nagyon frekventáltak, hogy nagyon megváltozott a városkép nélkülük, illetve az, hogy zömében tényleg olyan épületek szerepelnek, amik azért menthetőek lettek volna, tehát az elevátorház is, a már említett Lloyd palota, vagy a házpalota, a Margit fürdő, a központi szálloda a Baross téren, tehát nagyon sok ilyen épület volt, amiket azért meg lehetett volna menteni, és ez azonnal jött az ötlet, hogy mi nagyon sokat forgattunk ugye filmstúdióként a városban, meg nagyon sokat járunk a kollégákkal is Budapest utcáin, és feltűnt nekünk az, hogy nagyon sok fokhételek van, illetve az, hogy nagyon sok olyan épület van, ami talán nem a városképbe illeszkedő. Gondolok arra, hogy mint amikor két neobarokk épület között van mondjuk egy funkcionalista vagy egy brutalista épület, tehát intuitíve gondoltuk azt, hogy nem feltétlenül az állt ott. Akkor ebben is akkor ilyen, utána jártunk egy ilyen kutató munkával, hogy mik is lehettek ott, és tényleg nagyon-nagyon szép paloták álltak, mert nekünk a meggyőződésünk az, hogy a Budapest gyönyörű város, de ugye háború előtt még szebb volt.
Hát ez nagyon érdekes, mert amit mondod, hogy miért nem, feltehetőleg miért nem mentették meg, amik megmenthetők, hogy amikor az emlékezet kultúrában dominánsá válik az emlékezet politikának, pláne az esetleges megváltoztatási szándéka, de most nem is ezt a szállat akarom nagyon forszírozni. Ugye itt nagyon érdekesek a megoldásaik, hogy valójában álló képeket vesznek körül valamivel, amitől egy mozgókép sorban, ez nagyon érdekes, megváltozik, és az életképek, nagyon pontos cím is, hogy életképek kiválnak az állóképek, de egy kicsit avassuk be a hallgatót, hogy mi minden történik itt valójában.
Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy említettem is, olyan több, tehát 1500-nál több fotóból válogattuk ki, ezek zömében fortepános fotók, fenn vannak a Fortepán oldalán, ezeket az épületeket, azokat a szökeket, amik szerintünk attraktívan bemutathatóak voltak a filmben, és mi utómunkával, tehát a mai technikával több layerre, úgynevezett rétegre bontjuk őket, tehát a szereplőket kivágjuk egy külön rétegre, az épületeket kivágjuk, oda helyezzük, helyette kimegyünk a megfelelő helyre, ahol a fotó készült, és ott felveszük a felhőket abból a szögből. A Erzsébet híd alatt, a régi Erzsébet híd alatt például ugye kimentünk a Gellért helyre, onnan vettük fel a Duna folyását, és azt helyeztük fel mögé. Tehát egy montásfilm, ami tartalmazza a régi fotóelemeit, több rétegre bontva, és újakkal egészül ki a mi felvételeink vagy képeink alapján, amiket a mostani időszakban vettünk fel ugyanazokról a szögekről. És így jel össze tulajdonképpen az egész film, és nagyon fontos volt az, hogy bár ugye modern technikával készül a film, de hogy archaizáló legyen a hangulata meg a stílusa, tehát a 30-as, 40-es évek hangulatát idézze elő, tehát az akkori filmtechnikai megoldások tükröződjenek a hangulatába. És igen, most a második részben már életképek is megjelennek, tehát a Rizzálóról van egy képünk, amit feldolgoztunk, egy külső kép, ami Dunapalota néven is ismert volt a Dunakorzon, illetve belül egy olyat is, ami szintén a Rizzálóba készült, ahol többek között Kródi Gyula és kortársai vannak, és őket is megmozgattuk. Több nevet azért nem árulok el, mert szándékosan egy kicsit ilyen kutatásra, vagy ilyen detektív munkára készíteti a nézőt, hogy ő is...
Igen, aktivizálja a nézőt valójában, az az érdekesebb. Van is az elején, azt hiszem, mostaninak van egy pár épület, ahol mintha azt is inspirálnak, hogy találják meg a helyét ezeknek az emberek, vagy tippeljenek, hogy hova valók lehetnek.
Igen, így van, mert voltak olyan képek, amiről nem tudtuk, hogy ez hol készül, a építészekkel is beszéltünk, és ők se tudták, és akkor így szerettük volna interakcióba bevonni a nézőket. Többet lát elven, hogy ott meg lehet írni kommentekbe, hogy szerintük mi is lehetett ott azoknak, hol is lehetett az a, hol készülhetett milyen épületekről azok a fényképek, amiket mi nem tudtunk sajnos beazonosítani, és már egy megoldás érkezett is.
Ez most egy, azt hiszem, 3 perc hosszúságú animációs film, az előző az valamilyen rövidebb volt, hogy valójában mire lehet jutni ezzel, tehát mi a céljuk azon kívül, hogy ez egy nagyon nagy érdekesség. Ebben a Csili-Vili ilyen túlszínezett világban nagyon érdekes, hogy minden sokkal puritánabb, és mégis a jelentése, ha fekete-fehér színeket is látunk, de csak-csak megszíneződik számunkra, szóval a tónusokkal és mindenféle mozdulatokkal, környezettel. Tehát valójában, mintha nem e világra való lenne, mert most ma minden ebben a nagyon erős színforgatagban van. Szóval mit gondolnak? Mi a céljuk ezzel? Mire lehet jutni?
A célunk az mindenféleképpen az, hogy nekünk nagyon fájó ezeknek az épületeknek a hiánya. Tényleg nagyon színesítette a városképet. Nagyon sok olyan város van, Prága például, hogy analógiát mondjak Budapesttel, nem ért ennyi találat, tehát sokkal jobban megúszta a háborús pusztításokat, de még azok az épületek is, amik megsérültek, jobban vigyáztak rájuk. Tehát egy kicsit edukációs a célunk azzal kapcsolatban, hogy tényleg olyan gazdag a város épített örökség, hogy ugye a mai nap is történnek rombolások, akár a műemléki táblák levételével, hogy a mostani meglévő épületeket, amiből még maradt szép száma, ne romboljuk, ne pusztítsuk tovább. És ez szerintem itt paralel azzal, hogy a néző látja, be tudja azonosítani, hogy jé, tényleg de gyönyörű épületek álltak a Dunakorzon. Hogy nagyon kicsi az a generáció már, hogy kicsi a száma annak, aki a 45 előtti Budapestre emlékszik. És hogy az én korosztályom, vagy akár a nálam 20-30 évvel idősebb korosztály sem igazán emlékszik már, nem igazán van élmény ezzel kapcsolatban. Arra szerettük volna reflektálni, hogy a meglévő városképre nagyon figyeljünk, ez volt az egyik célunk ezzel kapcsolatban. Illetve az, hogy ugye sorozat jelleggel gondolkozunk, azért ilyen rövid sorozat jelleggel, mert a videófogyasztási szokások megváltoztak, de a legnagyobb kritikát, ami érte a filmünk, az mindenkinél az, hogy túl rövid. Ugye mi intuitív azt gondoltuk, hogy van egy ilyen ingerküszöbb, ami fölött nem érdemes. A legtöbb kommentelő is azt írta meg, a legtöbb visszajelzés abból jött, hogy nagyon sokáig nézegették volna, mégis sokkal hosszabbnak kellene, hogy legyen. Nyilván ez nekünk egy szerelem projekt, tehát mi allokálunk itt a stúdión belül erőforrást a munkáink között erre, tehát hogy nem megrendelésre készült ez a dolog. De mi azt látjuk, hogy a középhosszú távú cél az, hogy annyi ilyen épület van, ami eltűnt, elveszett, hogy ilyen metodikával nagyjából, hogy 7-10 másodpercenként mutattunk egy-egy épületet animálva, egy egész estés filmet is meg tudnánk vele tölteni. Tehát annyi épület tűnt el.
Hát pláne, hogyha valami történetek is köré kerülnek, illetve nagyon érdekes a hang, ami egy másik dimenzió, és ebben a második filmben, amit egy picit alaposabban tudtam megnézni, ebben az is látszik, hogy nagyon jó, nagyon gondos válogatással, de nagyon jó hangot tudtak hozzáadni ezekhez a vizuális élményekhez. Tehát nyilván a hang segíthet a hosszabb, kiterjedtebb filmeknek is az élvezhetőségéhez, illetve hát az elkészítésben nyilván ez egy komplikációt jelenthet.
Így van a hangnál és a zenei aláfestésnél is azért most a második résznél, mivel hogy mélyebb életképek is szerepelnek a filmben, azért a célunk az volt, hogy ezt a mélységét még inkább alátámasztja, vagy még inkább segítse. Ez a dolog, és a harmadik filmnél is az a célunk, hogy azért ne legyen nagyon nehéz megtalálni a választ, hogy az egyensúlyt azzal kapcsolatban, hogy azért ne legyen nagyon mély melankolikus, de alátámasztja azokat a érzéseket, hogy sajnos ezek az épületek eltűntek.
Azért én egy kicsit nem rugózni akarok ezen, de azért azt érzem, hogy szinte most is egy ívet befutnak ezek a filmek, tehát hogy valami történetiség ezeknek is lehet, vagy valami történet, valami sztoria ezeknek is lehet egy idő után, ami talán a terjedelmet hosszabbíthatná, ami már nyilván a néző szempontjából mondom, hogy szeretnénk nyilván hosszabban látni. Amit még kérdezni szeretnék, hogy ez egy érdekes új műfaj, vagy tudás, vagy lehet, hogy persze csak nekem, aki nem vagyok ebben olyan járatos, gondoltak-e arra, hogy ez jó lenne, ha mások is csinálnák? Most azt nem mondtuk el, de az Animatika stúdió, amelyiknek ön a vezetője, jól tudom, vagy egyik vezetője legalábbis, ahogy mondta, ezt szerelem munkában végzi, de hát valójában ez piacképessé is válhatna. Szóval, hogy az merült-e esetleg föl, hogy ezt akár tanítani, akár mások számára is továbbadni, hogy legyenek, szülessenek ilyen filmek, ez nem tudom mennyire rontaná az önök bizniszét.
Ahogy mondtam, ugye, hogy ez egy non-profit filmekként készül ez a dolog, természetesen mi úgy gondoljuk, hogy lenne ennek piaca. A mi tevékenységi körünkben nekünk nagyon kevés az állami partnerünk, tehát 95%-ban a piaci ügyfeleink vannak, és kicsit ismeretlen terep is az nekünk, amikor mondjuk önkormányzatokhoz kell menni, vagy bizonyos hivatalokhoz, hogy ugye van ez a projekt. Nyilván igyekszünk minél több, most már, hogy kész a második film, és minél több hivatalhoz eljuttatni ezt a dolgot, mert úgy látjuk, hogy sokkal attraktívabb, vagy unikálisabb és hosszabb filmek is tudnának készülni, hogyha erre ugye lenne igen, vagy ugye igény, vagy egy ilyen prekoncepció, hogy egy sorozat jelleggel, vagy akár hosszabb film jelleggel megvalósítani ezeket a dolgokat. Tehát igen, várjuk azért a kulturális örökségek, meg az önkormányzatok jelentkezését, mert mi úgy gondoljuk, hogy itt Budapesten, de amúgy országos szinten is, rengeteg olyan kerület vagy város van, amit súlyos pusztítások értek, és ezt azért edukatív jelleggel jó az embereknek bemutatni, hogy a múltunkból is fakad. Milyen épületek voltak itt. Én egy picit, mivel hogy tényleg nem olyan nehézkesen, paradox, amit mondok, olyan nehézkesen mozgunk az állami szereplők között, tehát nincs annyi tapasztalatunk. Ugye nyilván ez egy bürokratikusabb folyamat, ugye ezekre szponzorokat találni, de rajta vagyunk az ügyön, és én úgy gondolom, hogy igen, hogy mivel hogy kétszer-három részre terveztük az első sorozatot, úgy gondoljuk, hogy a támogatást sikerülne szereznünk, vagy valaki esetleg mecénásként felkarolna ezt a projektet, mert tényleg azért hónapokig dolgozunk egy ilyen filmen, úgyhogy tulajdonképpen nem megrendezésre, tehát ugye ebből a bevételünk nekünk az 0 forint, de viszont szerintünk értéket képvisel. Nyilván én picit azért reklámértéke a számunkra is van, de nem feltétlenül azért csináljuk, hanem azért, hogy azokat az erőforrásokat, amiket tudunk allokálni, akkor ezt ebbe erre az irányra tereljük, és ezt nagyon szeretik a kollégák is, és én jó magam is csinálni. Picit, tehát a kérdésére válaszolva egy kicsit nehéznek érzem azt, hogy az állami szerveknél ez olyan fogadtatásba kerüljön, hogy hirtelen, tehát abszolút van rá esély, csak nagyon sok dolgot kell talán evangelizálni erről a projektről, hogy micsoda lehetőségek vannak még a tovább lépésre, tehát nem csak eltűnt épületeket lehet bemutatni, eltűnt épületrészleteket, eltűnt belső udvaratokat, eltűnt kupolákat, stb. Tehát rengeteg.
Ez a hely szellemének, ez a Génius Locinak a visszaadása nagyon érzékletes, azért is izgalmas. Mit tanácsol akkor a hallgatóknak, hogy tehát mi az a fő fórum, vagy fő felület, ahol elérhetők, akiknek kedvük van addig is keresni és nézni ezeket a filmeket?
A mi filmjeink azok az Animatika YouTube és Facebook oldalán érhetőek el, eltűnt Budapest címen. Illetve a nézőknek, én nagyon ajánlom, több ilyen oldal is van, amiről mi gyűjtöttünk, az a Fortepán, tehát nagyon-nagyon jól összeszedett képgaléria van, nagyon szépen vannak felcímkézve, nagyon pontosan vannak feltüntetve azok a helyszínek és az évszámok is, és nagyon, nagyon érzékletesen lehet bennük barangolni. Tehát nagyon jó a 44-45 előtti képeket nézni, és utána, hogy mi történt 45 után. Tehát a nézőknek mi mindenféleképpen azt mondjuk, hogy egy nagyon nagy élmény a képgalériának a nézegetése.
Eltűnt Budapest, eltűnt épületek és életképek. Erről a sorozatról beszélgettünk Kontacs Andrással. Köszönöm szépen!